és vendégemmel, Benedek Vikata, operaénekesnő, színművésszel, akivel hát itt belementünk az életed történetébe, és itt 20 perc alatt megpróbáltuk így a múltat átvenni, de hát végülis a lényeg az, hogy szerintem ami leginkább lejön rólad, az, hogy hát, hogy nagyon tudod, mit akarsz, azért biztos, hogy mindent megteszel, ha törik, ha szakad, nem riadsz vissza, még attól se, hogy egyedül, tehát, hogy adott esetben egyedül nekivágj valaminek, és én azt is gondolom, hogy nem, bár nem beszéltünk arról, hogy értek kudarcok, vagy ha értek is, igen, nem ezen volt a hangsúly, nem ez jött ki belőle, tehát, hogy te nem állsz meg.
Nem,
de azt is mondtad, hogy nyilván ez egy székelyföldi gyerekkor, egy Ceausescu-féle romániai gyerekkor után igazából te azt mondtad, hogy nem is nagyon volt más választásod, hiszen a saját szülőföldeden nem használhattad a nyelvedet, tehát egy csomó olyan dolog történt veled, meg azokkal, akik akkor ott éltek, ami azt mondta neked, hogy na jó, szóval csak magadra számíthatsz, és ha valamit el akarsz érni, azért igenis menned és tenned kell.
Így van, kőkeményen küzdeni kell, és tehát nekem mindig is az volt, hogy voltak álmaim, voltak céljaim, sőt, néha azt hiszem túl nagy álmaim voltak, de azt tudtam, hogy rengeteget kell tennem, és kakukktojásnak számítottam a családunkba is, tehát, hogy ott valószínűleg az lett volna, most gondold, de egy pici kis falu, tehát ahol normális nő, minimum 20-22 évesen már vénlány, és akkor minimum 21 évesen férhez megy, és gyerekeket szül, és el van.
És viszi tovább a családi dolgokat, a gazdálkodást.
És már édesanyám is értelmiségiként ugye kiugrott, hiszen most ugye hárman vagyunk lányok, és mind a hármunknak, tehát mind a hármunk diplomások vagyunk. És ezáltal ugye egy teljesen más példát tudtunk mutatni, akár nyilván a nővéreim a gyerekeiknek, de hogy valahol azt látom, hogy nekem is talán sikerült abból a szempontból, hogy igen, lehet így is. Tehát, hogy nem csak az a tehetség, hogy valaki jó matematikából, vagy ügyesen kapál, vagy ügyesen fej a tehenet, hanem igen, az is tehetség, hogy valaki szépen szaval, és szépen tud énekelni. Mert annak idején anyám tényleg mindig azt mondta, hogy Kató csak énekelni tud. Tehát, hogy ez olyan csak volt, mert hogy mindenkinek úgy aránylag jó hangja volt a családban, tehát, hogy mit akar itt ezzel, hogy úristen, színház, meg színészetet majd kinövi. És hogy nem, és én alól azt gondolom, hogy én is, ha az embernek vannak, mert vannak álmai, akkor ezért küzdjön, és harcoljon meg, még akkor is, hogyha hátra néz, és senki nincs mögötte, mert sajnos az életem során nagyon sokszor volt az, hogy fú, persze ott vagyunk, és segítünk, és bízhatsz bennünk, és hátra néztem, és egyedül álltam. De akkor is, hogy az embernek van egy hitrendszere, ami megtámasztja, és amiatt tud előre menni, és ez nagyon-nagyon fontos.
Hát igen, meg egy stabilitás. Tehát
hát az egyetlen stabilitásom. Párkapcsolataim azok romokban voltak mindig, mert egyszerűen azt éreztem, hogy azáltal, hogy az ember elég erősen meghatározza a dolgait, meg a céljait.
Ez nem annyira...
Nem nagyon sikeredik normális kapcsolatokat.
Nem annyira vonzó feltehetően.
Igen. Vagy félnek a férfiak tőle, vagy egyszerűen sok.
Elfáradnak.
Igen,
ilyet már többször hallottam, hogy ez ebben az esetben...
Sok.
Igen, pontosan. De egyébként benne van az elfáradás.
Így van. Úgyhogy de ez van, tehát szoktam mondani, hogy nagyon sok fajta életet lehet élni, tehát nem kell mindenkinek.
Hát a lényeg az nyilván az, hogy te abban jól érezd magad, és amit te szerettél volna, hogy te egy primadonna legyél, és menj a világba, sok mindent láss, azért ez is eljött.
Így van, és tényleg nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen, amikor a klasszikus zenét elkezdtem, tehát már nem voltam fiatal, mert ugye én színházakban énekeltem, főleg itt Magyarországon, vidéken, Budapesti Operett Színházba, Tália Színházba, tehát is sikeres művész voltam. És akkor egyszer csak így jött egy ötlet, egy nagyon kedves korrepetitor hölgytől, hogy hát annyira szépen nyílik a hangod, kéne egy kicsit a klasszikus zene világába is. És akkor bárkit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy ugyan már ne szórakozz, hát ezt nem kezdted el tizenévesen, mások ezek tizenévesen, az ilyen dolgokat tizenévesen kezdik el, hát nem mit tudom, majdnem 30 évesen. Más abba hagyja a pályáját körülbelül ebben a korban majdnem. És azt mondtam, hogy de ha én ezt nem próbálom meg, akkor én nem fogok tudni tükörben nézni 50 évesen. És tulajdonképpen kőkeményen belevágtam. Tehát felmondtam a szerződéseimet, tény is valahogy akkor volt egy olyan hátterem, akkor pont, ami nagyon sokat segített abban, hogy ezt végig tudjam csinálni. Felmondtam az összes szerződéseimet, kőkeményen nekifogtam, és szolfézs, és ének, és zongora, és korrepetíció, és pár év alatt behoztam elég sok kimaradt időt, és aminek nagyon tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a Tokod Ilonával dolgozhattam együtt, pont akkor csináltuk legelőször a Bátorit a Margit-szigeten. Utána a Laki Krisztinával, ugye neki köszönhetően számos koncerten vettem részt külföldön, versenyeket nyertem, és aztán jött a Hamari Júlia, akinek köszönhettem azt, hogy világszámos nagy színpadára kijuthattam. Tehát ő képzeld, olyan volt, hogy hazaköltözött, és azt mondta, hogy úgy látszik, hogy neki az a sorsa, hogy egy musical énekest megtanítson operát énekelni. És az jött Budapestre, és 2 éven keresztül tényleg ingyen bérmentve tanított, minden áldott a napot volt, és dolgozott velem. Ahhoz, hogy utána el tudjak menni meghallgatásokra, külföldre, Los Angeles, San Francisco, Hollywood, Montreal, Palace des Arts, Toronto.
Tényleg, akkor mondjuk valahol így a világban valami csodálatos helyen, színpadon álltál, akkor volt benned az érzés, hogy na, én, aki jöttem Székelyföldről, a kisfaluból, lám, idáig eljutottam, és amikor ott ültem, és néztem a naplementét, akkor erre vágytam. Tehát van benned időnként a nagy harcban egy megelégedettség érzés?
Nagyon fura, mert én nagyon szeretek a fogarasi havasokba járni, és hát ugye ott felmész, tehát igazából rendszeresen felmászom, ilyen 2507 méter az alap. De mászom, tehát konkrétan ilyen sziklamászás. Uh-huh. És persze
hát persze, hát küzdeni kell, azért gondolom, nehogy egy szabad napjaidon is, értem. Igen.
És tehát az a típus vagyok, aki úgy nekiromodik, és akkor hátra se nézek, és megyek. És akkor egy időben volt egy nagyon kedves párom, aki azt mondta, hogy Kata, időközönként nézd hátra, hogy milyen sokat haladtál, tehát mint az életedben is, tehát hogy nézd meg, és állj meg, hogy fontos. Fú, már milyen messze van a menedékház meg a tó, és valahol ez kialakult bennem, ez, hogy azért időközönként álljak meg, és nézem meg a dolgokat kicsit visszafelé, és aztán eljutok egy következő szintig, akkor onnan is nézem már meg, hogy hú, ahhoz képest is már milyen sokat haladtál.
Mert hogy egyébként hiányzott belőled ez az önmagad meglapogatása?
Nagyon, mert csak az volt bennem, hogy fú, előre, és nem megállni, és nem kiesni, mert akkor szétesik a rendszer. De egyébként érdekes, mert amikor Montrealba, nem is, bocsánat,
de érdekes,
Torontóba énekeltem.
De figyelj, de ez nagyon fárasztó lehet.
Az. És nagyon néha azért...
Kimerülsz?
Igen. És ilyenkor van az, hogy hazamegyek, és felmegyek a Fogarasba, vagy Csíksomjóra, vagy éppen a Madarasi Hargitára, és akkor úgy, akkor itt kicsit beszélgetek a jó Istennel, és akkor megnyugszom, és jöhet a következő etap.
De most már megtanultál, akkor ilyen...
Most muszáj volt, mert egyszerűen azt éreztem, pontokat. Hogy ha nem szétesek folyamatosan. Tehát ez a rengeteg terhelést nem lehet máshogy bírni.
Igen.
Csak úgy, ha beiktat az ember időközönként egy kis szünetet, vagy nem is szünet, hanem úgy tehát átlátni a dolgait kicsit.
Igen, ott szakítottak félbe, hogy azt mondtad, hogy
Toronto. Igen, kézzel, de Torontóként vagy nagyon nagy luxus, külföldi kollégák tényleg, és fantasztikus közeg, környezet, ott van a torontói filharmonikus zenekar mögötted, nem tudom, 70 fő, a Bécsi Staatsoperből a karmester, nem tudom, Németországból a tenor, tehát egy abszolút nemzetközi gárda, és kint ül 7000 ember. És én úgy pont Sárdás királynőt énekeltem, és ugye kezem, lábam remegett, reszketett, hallottam, hogy már jön a nagy előzene, és mindjárt be kéne lépnem a színpadra, és azt sem tudtam, hogy fogom kinyitni a számat, és persze ez baromira vágytam erre, de amikor ott vagy hirtelen, akkor így levegőt nem kapsz. És álltam a takarásba, és tudtam, hogy most már mindjárt be kell mennem, és ugye az volt benne, hogy most gondold el, hogy Nagy Galambfalváról te idáig eljutottál, akkor szedd össze magad, menj ki a színpadra. És emlékszem, hogy úgy vonultam ki, mint valami nem is király, mint császárnő, és azt mondta, hogy hajjá, hajjá. És baromi jó volt, hogy emlékszem, hogy az utolsó sorig így fölemeltem a fejem, és fáut ki. Kiénekeltem a 3 anarcét egymás után 3 szó. Szóval, hogy ezek jók voltak.
És az, hogy Kató csak énekel, édesanyád látott téged olyan színpadon, olyan helyen, amire te igazán büszke lehetsz?
Abszolút, persze, hát utána itt az operációban. Sőt, képzeld, amikor legelőször volt a Bátori, ugye akkor is nagyon-nagyon sok reklámja volt, és kint voltak a szüleim, és hát mindenhol plakátok voltak, buszokon, villamosokon. Emlékszem, egyszer pont Svájcból jöttem haza, és egy taxiba ültem, és ott állt mellettem a 4-es, 6-os, és mondom, jé, de ismerős. Jézus, én vagyok! Most is körülbelül így fedeztem föl magam.
Itt valahol itt előttünk igen, is igen, van,
igen,
ugye?
Itt is van egy olyan óriás plakát. És akkor a szüleim ugye persze kint voltak a Margit-szigeten, és megnéztek, és kint ültek a Vigadónál a téren, és akkor ment a 2-es villamos. Jé, a Kató! Jé, megint jön a Kató! Tehát így nagyon cukik voltak tényleg, és amikor 2018-ban megkaptam a Prima díjat, és fönt a Várban volt egy nagy, hát egy nagy rendezvény, és azt mondtam, hogy a siker az soha nem egy embernek a teljesítménye. Mm. Tehát ahhoz, hogy tényleg én sikeres tudtam lenni, ahhoz nagyon-nagyon sok ember hozzátett dolgokat. És igazából arról szólt nekem ez, hogy megvendégeltem több mint 100 embert fönt a Várba, a Szent György fogadóban. Barátokat, ismerősöket, tanáraimat, tévés, rádiós kollégákat, külföldről kollégáimat, és fantasztikus este volt tényleg, és mindenki föllépett, és adott nekem egy kis műsort, és ott voltak a szüleim, persze egy nagyon szép díszasztalnál, és akkor édesapám, ő azért kevesebbet beszél, a igazi székeit, hogy egyszer igen, megmondja, és a változás van, majd szólok.
Szóval, igen.
És akkor emlékszem, hogy már édesanyámmal lefeküdt, és akkor édesapám, amikor hazaértünk, oda jött hozzám is. És tehát úgy teljesen, hogy ott voltak ugye Galanfalváról is polgármester, meg mindenki, és azt mondta, hogy fiam, szerintem ezeknek fogalmuk nincs, hogy te ki vagy. És annyira édes volt ezzel a... És ott volt, hogy egyszer nem tudott lefeküdni, tehát hogy annyira olyan hihetetlen emocionális dolgok érték itt az este alatt, hogy szerintem akkor fogták fel Isten igazán, hogy mi lett a Katóból.
Igen.
Tehát érdekes volt. De persze de nagyon
csodálatos,
büszkék.
Persze. És ez az út azért még tart. Most azért a Bátori Erzsébet darab júniusban lesz.
Így van, ugye? Így van. Júni 10-én ismét lesz a Margit-szigeten, de hát addig is van egy csomó minden, hál' Istennek van.
Igen, tehát hogy te azért nagyon sok mindent csinálsz.
Van egy MMA ösztöndíjam, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek uh-huh. kicsit megismertetni a népdalból kiindulva, aztán a népdalfeldolgozásokat és a klasszikus zenét. Úgyhogy most vagyok a második évnél, főleg Böjte Csaba gyerekeivel dolgozom, Böjte Csaba atyának a gyerekeivel, de előtte volt ez egy csipet nyerdény programom, ami szintén hátrányos helyzetű gyerekeknek szólt, ilyen legendákat, balladákat, meséket tanítottam nekik. Volt a tavaly a klasszikusok könnyedén, szintén egy ilyen nagyobb projekt, ami főleg szorványba, de is mindig hazabeszélek, látod, mert mindig nagyon sok műsorom van, de ezeket mindig hazaviszem. Gimnazistáknak készítettem olyan műsort, hogy kicsit a klasszikus zenét megismertetni velük ilyen történeteken, érdekes dolgokon keresztül, főleg Székelyföldön, szorványvidékeken, stb. És a tavaly...
Hát te mondtad is, hogy neked ez nagyon fontos, hogy hazaadj abból, amit megszerzel, igen. vagy ami téged ér, ami ahol te lehetőséget kapsz.
Meg hát tulajdonképpen 2021-ben jelent meg az első könyvem, uh-huh. Egy csipetnyi Erdély, Legendák, Mesék, Ízek világa a címmel, és nagyon-nagyon hálás vagyok tényleg, mert könyvesboltokban is kapható, és amiatt, hogy egy olyan könyvet sikerült összerakni, ami hát persze Székelyföldről szól, de hát ugye minden tájegységhez tartozik egy legenda, egy vers, egy mondóka, egy ballada, és egy hagyományos helyi recept. És természetesen...
És ezt így összegyűjtve.
Ez így van, és egy nagyon szép képes album lett belőle, több mint 200 oldal.
De, és hogyha most azt kérdezném, hogy hol az otthon, a haza, akkor mit mondanál?
Hát, ahol jól érzem magam, mindenhol is. Budapestet nagyon szeretem, és nagyon szeretek itt lenni, a kis otthonomba, kis lakáskámba, de természetesen hazamegyek Nagy Galanfalvára, és az is az otthon, bár sokszor azt érzem, hogy fú, most 3 napot otthon voltam Galanfalván, akkor nekem muszáj mennem valamerre, mit tudom, a Szent Anna tóhoz, a Fogarasi Havasokba, a Madarasi Hargitára, a Csíksomjóra, tehát, hogy és hogyha ha éppen, nem tudom, külföldön van dolgom, akkor azt érzem, hogy akkor ott vagyok otthon. Tehát, hogy azt hiszem, hogy azáltal, hogy elég sokat hányottam úgy a világba, megtanultam azt, hogy berendezni magamnak az otthont bárhol is
vagy. Bárhol is vagy. Ha visszanézel, csinálnál bármit másképp? Szeretnéd, hogy máshova szüles, máshonnan indulj, más legyen az út, hogy
annak
könnyebb legyen?
Én sokszor mondtam azt, hogy miért nem tudtam én egy olyan családba születni, ahol legalább egy zongora van, és egy picit normálisabban, vagy egyáltalán a klasszikus zene irányába jobban el tudok, és fel tudok készülni, és ezt a világot máshogy tudom élni. És persze hadakoztam az égiekkel is emiatt. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi nem történik véletlenül. Tehát az, hogy én oda születtem, ahová születtem, és ezek a hatások értek, jó, rossz, bármi, az tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy ezeket a harcokat akár idézőjelben, tehát én meg tudjam vívni, és legyen elég erőm és hitem. Mert tegyen föl, lehet, hogyha nem egy olyan helyre születek, ahol ennyire küzdelmes a történet, és nem tanulok meg ennyire harcolni és kiállni magamért, akkor lehet, hogy nem nincsen elég erőm ahhoz, hogy ezeket végigcsináljam. És még remélem, hogy sok minden szép dolog vár rám.
Na, ezt akartam még. Ha előre nézel, akkor mi az, amit szeretnél, ami ilyen nagy vágyad most per pillanat?
Közben csinálom a Zeneművészeti Egyetemet Kolozsváron, pedagógia szakon is, és zeneművészeti szakon, és hát nyilván opera szerepek azért vannak a tarsolyban, és most úgy néz ki, hogy egy-két dolog talán kialakulóban van külföld irányába is, és természetesen itthon is vannak jó dolgok. Én nagyon szeretnék még Traviatát, meg Donnannát énekelni külföldön akár.
Az opera, az, ha jól érzem, akkor ez egy olyan irány lett, amit nagyon megszerettél, pedig azért a kezdetek kezdetén nem feltétlenül
volt. Nem, és közöm nem volt hozzá, így van. De azáltal, hogy tulajdonképpen persze a hangomban benne volt, és élni lehet a színpadon, és azt hiszem azáltal, hogy a színpadi rutinomat be tudtam emelni az opera világába, ezáltal szerencsésebb voltam, akár a többi kollégáimnál. És hát mindig van egy Hamari Júliám, akit hála a Jóisten, hogy van és él, és remélem, hogy Jóisten sokáig élteti, és tényleg mindig számíthatok rá.
Ő őrzi a hangodat, és segíti.
Úgy legyen, remélem.
És az opera énekesek világa az egy picit misztikus, és egy kicsit talán azt is gondolom, hogy így a köztudatban is eltér az átlagos színé, miközben nem biztos, hogy tudjuk, milyen az átlagos színész élet. Tehát, hogy egy másfajta életnek gondoljuk.
Sokkal nehezebb. Igazából mindig azt mondta nekem hamar, hogy Katta, tőle nem lehet elvenni semmit. Nézd, én éneklek magyar nótát, éneklek műzikelt. Nyilván azért nem ezt a nagyon torkos-rokkos változatot, operettet, és persze operát, és mindig az, és verseket is mondok, hát csak, hogy ne maradjon ki semmi. És pont azt mondta hamar, hogy tőled nem lehet elvenni semmit, mert te így vagy egész. De tényes valahogy, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mikor kelek, mikor fekszem, mit eszem, mikor eszem, tehát, hogy mennyit alszom, és hát persze, amikor éppen utazok A-ból B-be, és Kolozsvár megjárom, nem tudom, két nap alatt, és van, amikor 1200-1300 kilométert levezetek, és másfél nap alatt is csinálok 4 előadást gyerekeknek. Az nem egy olyan nagyon szerencsés konstelláció, de hát ilyen az életünk most egyelőre, és persze ugyanakkor tudom azt, hogy pihenni és sportolni, és tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni magunkra, meg magamra.
Hát hál' Istennek, te fegyelmezed magad.
Muszáj, egyébként meg szétesne az ember.
Mész előre. Tehát ez a lendület, ez...
Igen, és megmondom őszintén, tehát azért is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy persze vannak díjak is, ami nem gondolom, hogy, tehát mindenképp arra ösztönöznek azok is, tehát most például márciusban az Aranyérdem keresztet megkaptam, egy állami kitüntetést, ami nagyon nagy dolog számomra. És főleg úgy, hogy úgy jöttem tényleg Magyarországra, hogy senkit nem ismertem, és nem is mondanám azt, hogy nulláról, hanem a mínusz, nem tudom, mínusz 20-ról indultam. És hogy ezek azt jelentik számomra, hogy mégis vannak emberek, akik figyelnek rám, akik hisznek bennem, akik bíznak bennem.
Hát meg azt is jelenti, hogy teljesítettél.
Így van, és az is bennem van, hogy akkor viszont még több mindent tenni kell ahhoz, hogy szebb legyen ez a világ.
Hallunk még rólad.
Remélem.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy beszélgettünk.
Benedek Fikata, operaénekesnő, színművész volt a vendégem.